Hát akkor nagyjából, mint a tudjátok, ez a lovak, akiknek ilyen szemellenző van rájuk helyezve, csak a vezetés járt a fejemben. És akkor mindenki csodálkozott, hogy hát a magyar gyerekkel mi van? Hát az így akar esni. Képzeljétek el, hogy annak van fixen kerekesszékes beállítása, és ezt nem nagyon láttam még más gyártók más okos óráinál.
És most! Specifikációk, adatok, számok és a C++ legdurvább rejtelmei. De nem nálunk. Indul az Őrültek, Magyarország legizgalmasabb tech bulvár podcastje. A mikrofonoknál Tálas Péter Csongor és Máté Geri.
Óriási szeretettel köszöntünk mindenkit egy újabb Őrültek adásban. Szevasztok!
Sziasztok!
Egy nagyon-nagyon különleges vendéggel készültünk nektek a mai napra, ahogyan azt már egyébként láthatátok Facebookon, Instán és mindenhol is, és hál' Istennek jó néhány kérdés érkezett is. Besenyei Zoltánhoz, aki egyébként kétszeres Rally Európa bajnok autóversenyző, műsorvezető, újságíró, producer, meg hát nagyon sokféle titulust mondhatnánk még, hogyha jól tudom. Itt van velünk most Bézi a vonalban. Hello, szia!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon köszönöm a bemutatást, remek volt, és talán én se tudtam volna jobban elmondani.
Pont ezt akartam kérdezni, kihagytam-e valamit szerinted?
Hát nem, ennyire pontosan nem figyeltem, biztos hozzá tudnám még tenni egy pár dolgot, de alapvetően, ha már azt mondjuk, hogy autóversenyző, producer és műsorvezető, nekem az már bőven elég.
Nagyon örülünk neki. Általában, csak hogy akár egy picit messzebbről indítsunk, azért, hogyha ilyen igazán profi autóversenyzőket megnézünk a világban, nagyon sokan kezdik igazán kisgyermekként a gokartban, vagy bármilyen más gépben, viszont ha jól tudom, akkor ez, vagy jól tudjuk, nálad egy picit másként alakult, és talán ez egy tök jó példa lehet arra, hogy nem csak úgy lehet valakiből autóversenyző, hogy már a 4 évesen ott ül a kis gokartban. Nálad ez hogy nézett ki?
Hát úgy lehet valakiből nagyon jó autóversenyző, hogyha 4 évesen ott ül a kis gokárban, sajnos ezt azért tegyük hozzá, de valóban nálam nem így alakult, hiszen én 20 éves fejjel először a gyorsasági szakákban, majd 2 év után a ralliban bontogattam a szárnyaimat, és az ominózus 2016-os baleset után most ez a jelenlegi sérültem való autósportba visszatérés hozta nekem a gokártozást, ami igazán azért majd meglepő, mert a gokártozás maga olyan terhelést ad az emberi szervezetnek, még az egészségesnek is, nem hogy a sérültnek, hogy ezt csak akkor tapasztaltam meg, amikor ténylegesen kipróbáltam a gokártot. De valóban, jól tudjátok, nagyon jó, hogyha valaki fiatalon gokárttal tud kezdeni, mert mindennek ez az alapja. Én azt szoktam mondani, hogy minden egyes autósportnak a legjobb edzése, és tényleg az alapja gyakorlatilag a gokártozás. Plusz árérték arányban ezt lehet talán a legolcsóbban úgy csinálni edzésképpen, hogy bármilyen szakágra fel tudjál vele készülni. Tehát mindenhol azt mondják ralliversenyzőknek, terepralliversenyzőknek, autokrosszosoknak, rallikrosszosoknak, és felsoroltam az összes autósport szakágat, hogy mindenki gokártozzon, amennyit csak tud, beleértve itt a legalapabb bérgokártot, amit bármelyik őtök ki tud próbálni, az is nagyon jó edzés. Én egyébként, amikor az Európa-bajnoki rally szezonokat csináltam, akkor hetente 3-szor a versenyző barátokkal jártam, igenis, bérgokárt és körmérkőzéseket vívtunk, és löptöstük egymást, és igenis nagyon jó edzés volt annó. Nyilván, hogy ezt éles versenygokárttal tudja az ember gyerekkora óta űzni, akkor egy olyan fajta tudást, érzékszervi kialakultságot, meg mondjuk versenyzői pályán lévő kulturáltságot lehet tanulni, ami később bármilyen szakákban nagyon jó kamatoztatható.
Azért itt most igencsak belecsaptál a közepébe, említetted ugye te is azt a bizonyos balesetet. Ha valaki esetleg nincsen képben, mi történt pontosan veled, ha kérdezhetjük?
Persze, 2016 júniusában egy Veszprém rally előtti teszten a jobb oldalon ültem egy R5-ös rally versenyautóba, ami gyakorlatilag a manapság az egyik legmodernebb technika, amit Európában meg tudsz vásárolni, és egy sajnálatos baleset következtében nyaki gerincvelő sérülést szenvedtem. Ezt körülbelül úgy kell elképzelni, hogy a sérülés alatti területek mindegyike sérült, így a lábaim, a járás, a kezeim, a fogás, a vegetatív idegrendszer, például nem izzad a testem, hőház tartás, és még sorolhatnám sok-sok-sok probléma, amikből nyilván valamennyire vissza kellett térni, és újra kellett formálni az életemet, és hát amennyire tudom a kerekesszékből próbálom újra formálni. Tehát maga a baleset, hogyha említem, akkor az gyakorlatilag egy ilyen csúnya nagy borulást kell elképzelni, aminek a végén egy ilyen útban lévő villanyoszlop állta az utunkat.
belegondolni is nagyon-nagyon fájdalmas, és nyilván abszurd, meg nagyon hülye a kérdés, hogy mennyi mindenben változott meg az életed, mert hát, ahogy itt mondtad, azért ez így nagyjából egyértelmű, de hogyha csak az autóversenyzést nézzük, akkor amikor megtörtént a dolog, mikor jutott utána először eszedbe, hogy egyáltalán akartad-e folytatni, és hogy ez hogyan lehetséges majd?
Nagyon jó a kérdés, mert egyébként már előtte is sok-sok évben felmerült az, hogy meddig lehet még ezt az európai szintű versenyzést folytatni. Azért itt tudnotok kell, hogy ez nagyon sok sarokház ára, amit itt ellocsolódott szép magyarosan fogalmazva az elmúlt időszakban, az utolsó éveimben, hiszen egy ilyen 6-7-8 futamból álló EB szezon azért az a 100 milliós tételeket is meg tudja haladni, vagy el tudja érni. Úgyhogy nagyon sokszor elgondolkoztam, hogy meddig érdemes, meg meddig tudjuk még ezt támogatói háttérből finanszírozni ezeket a szezonokat. És aztán az élet hozott egy döntést helyettem, és miután anatómiát végeztem, visszatérve a kérdésed másik felére, abban a pillanatban, ahogy megállt a versenyautó, hát már ami maradt belőle, én abban a pillanatban tudtam, hogy körülbelül mi történt, hiszen az egyik lábam az benn volt a műszerfalnak nevezhető csövön, és nem tudtam magamat kibiztosítani a biztonsági övből, plusz hát nyilván nem éreztem a testemnek egy nagy részét. És miután anatómiát végeztem, tudtam, hogy mi történt. Az, hogy ez mennyire véges, meg pontosan miről fog szólni, az természetesen azért nem, de tudtam, hogy gerincsérülésem van, és akkor abban a pillanatban tudatosult bennem, hogy az, hogy versenyzés, az a sor végén a nagyon sokadik dolog, amiről most le kell mondani. Uh-huh. Úgyhogy, és egyébként tök ilyen teljesen vállalhatóan vettem ezt tudomásul, hogy jó, hát akkor most majdnem versenyzünk, hát van oly sok szép más dolog az életben. És egyébként az első időszakban nem is nagyon hiányzott, és teljesen jól meg tudtam lenni nélküle, egészen addig, míg nem jött ez a gokártos lehetőség, de ez sem volt olyan, hogy olyan nagyon kaparnom kellett volna érte, hogy úristen, nekem most aztán versenyeznem kell, és valamit adj uram, de azonnal, mert nekem gyorsan kell mennem. Ez egy lehetőség volt, ami jött, de akkor ott a versenyautóban, amikor megálltunk a baleset végén, akkor tudtam, hogy az aktív autósport életnek valahol itt vége.
Mikor jutott először eszedbe az, hogy egyáltalán vezetni így utcán vissza tud ülni, vagy mikor jött először a lehetőség?
Egy ilyen 3-4 év, ugye egy évet voltam bent a rehabilitáción, amíg mindenre megtanítottak kerekesszékkel együtt élni, nyilván erősítenek, úszás megtanulása, tudjál egyedül fürdeni, öltözködni, és hát hagyd ne mondjam, gyakorlatilag az egész életedet újra tanulod. Uh-huh. És egy ilyen 3-4 év után jött az orvosoktól az a lehetőség, hogyha meg tudom mutatni azt, hogy ezt az úgynevezett aktív kerekesszéket, ami egy ilyen könnyű 6 kilós, ilyen karbonból készült kis szerkezet, ezzel lehet igazándiból kerekesszékesként ilyen gyorsan közlekedni, meg járdáról lefelugrálni, de ugye ezt csak olyan sérülteknek adják, akik tudják ezt a széket használni, hiszen azért ez szintén egy sokmilliós tétel. Uh-huh. És akkor mondták az orvosok, hogyha be tudom bizonyítani, hogy ezt én szét tudom szerelni a kis kacska kezeimmel, és be tudom pakolni magamon keresztül egy autóba, akkor talán megadják az esélyt, hogy legyen ilyen aktív székem, amivel egyébként elérhetővé válna a vezetés is újra, illetve hát a vezetés maga nem ettől válik elérhetővé, csak azt, hogy hasznosan tudja egy autót kezelni, és be tud pakolni a széket magadon keresztül, és egyedül tudja egy autót használni, ahhoz elengedhetetlen ez az aktív szék. Uh-huh. Hát akkor nagyjából, mint a tudjátok, ez a lovak, akiknek ilyen szemellenző van rájuk helyezve, csak a vezetés járt a fejemben, és aha, csak az, hogy ezt valahol el kell érnem. És akkor egy 2 hétnyi gyakorlás után egy este folyamán édesanyám autóján megmutattam a főorvos úrnak, hogy hát igen, ezt a kerekesszéket én gond nélkül szétkapkodom, és bedobálgatom magamon keresztül. Akkor picit ott húzták a szájukat, hogy hát nem gondolták volna, hogy ekkora sérüléssel ezt a csávó megcsinálja, de hát mindegy, akkor jó, akkor adjunk neki kerekesszéket, és akkor megkaptam a lehetőséget először a székre, utána be kellett jelentkezni a közlekedési hatóságnál, és egy egyedi elbírálású helyen megvizsgál egy főorvosasszony, meg egy ember a közlekedési hatóságtól, és hát olyan felszerelésük van, hogy van egy szétvágott autójuk, amiben neked be kell ülnöd, és akkor az összes kormányon, váltón, minden egyéb ilyen átalakító szetten rajta vannak ilyen nyomásérzékelők, és vizsgálják azt, hogy a kezeiddel, melyik kézzel, mennyire vagy erős. Egy mozdulattal, 20 másodpercig, és akkor gyakorlatilag közösen veled eldöntik azt, hogy van-e esélyed vezetni, és ha igen, akkor milyen kaliberű átalakító szettet kell beleépíteni az autóba, amit majd vezetni fogsz.
Wow. Azt a, és egyébként, hogy néz ez ki, hogy maga a műszerfal, gondolom, tehát hogyan tudod vezetni az autót?
A technikai rész az körülbelül úgy néz ki, hogy alapvetően ugye automata autóról beszélünk, hiszen ha még kuplungot is kéne valamivel nyomkodni, vagy húzogatni, akkor ez még nagyobb feladat elé állítana, tehát induljunk ki abból, hogy ez egy automata autó, ahol ugye két pedálnak a mozgását, a gáznak a féket kell megoldani, meg tekergetni a kormányt. Egy olyan rudazatot képzeljetek el, ami a váltóalagútra fel van erősítve fixen, és rá van egy az egyben hegesztve a fékpedálra, tehát hogyha a kart, ami ugyanúgy néz ki, mint egyébként az automata váltónak a karja, csak közelebb van hozzá, meg egy picit magasabb, tehát hogyha ezt a kart előrefele tolom magamtól előre, akkor fékezek, és egy csigával van megoldva, hogy ugyanaz a kar, ezzel a csiga rendszer segítségével, hogyha magad felé húzod hátrafelé, akkor pedig gázt ad. Tehát gyakorlatilag egy karral megoldják a két pedálnak a működtetését, ezt csinálom a jobb kezemmel, és a bal kezemmel pedig kormányzom az autót, amire egyébként, ha szükségeltetik, akkor fel van szerelve ez a plusz gomb, amit egyébként a kamionosoknál láthattok, akiknek nagyon sokat kell forgatni a kormányt, és akkor ezzel a gomb segítségével szokták megfogni, és úgy tekergetik parkolásnál a nagy kamionokat. Nos, a sérülteknek is van ilyen gomb az autón, és akkor azzal a gombnak a megfogásával kicsit talán parkolás közben könnyebb tekergetni. Tehát gyakorlatilag így van átalakítva az utcai autóm, és ezt az átalakító rendszert, ezt bármilyen automata autóba be lehet építeni. Magyarországon van 5 darab ilyen akkreditált hely, olyan szakműhelyek, akik ezt megcsinálhatják, és akkor még annyit kell utána csinálni, hogy amikor kész van az átalakítás, akkor be kell vinni a Mozaik utcai közlekedésfelügyelethez, akik még leellenőrzik, hogy ez tényleg úgy van átalakítva, tényleg megfelel neked, és tényleg szabályos-e, és akkor beleütik az autó forgalmába, és onnantól az a gépjármű az úgy szabályos, hogy a sérült ember átalakítva tudja vezetni.
És akkor gyakorlatilag te mióta tudtál visszaülni így a forgalomba?
Hát gyakorlatilag 2017 májusában, amikor még az utolsó 2-3 hétben benn voltam a rehabilitáció, már akkor benn volt az autó átalakítva nekem oda készítve, és akkor a délelőtt elvégeztem az összes kis edzéseimet, meg munkáimat, és akkor délután meg ott a Budakeszi Rehabilitációs Intézet területén belül száguldoztam és autóztattam a barátaimat. Úgyhogy már akkor okoztam ribilliót, mert azért a főorvos ezt nem nézte annyira jó szemmel, de hát nem tudott ellenem mit csinálni, hiszen jogosítványom volt, autóm volt, út volt. Hát akkor Zoltán autózik.
Ez amúgy elképesztő, és óriási nagy tisztelet neked, hogy ezt ennyire gyorsan így véghez vitted, és megcsináltad. Mikor jött először a gondolat, vagy a lehetőség, hogy akkor versenytechnikába ülj vissza?
A maga a gokárt lehetőség az valamikor 2017 nyarán talált meg.
Akkor az sem volt annyira sokára.
És akkor erről elkezdtünk beszélgetni. Ez egy francia bajnokság, azt kell róla tudjátok, hogy csak sérültek versenyeznek benne, különböző sérültségű emberek, van, aki gerincvelő sérült, van, aki sztrókos, van, aki esetleg amputált. Az a lényege, hogy egyformák a gokártok, 125 köbcentiméteres fix olyanok, amikkel egyébként a Junior Európa bajnokságon is mennek. Ez ilyen 35 lóerő, olyan nagyjából 130-150 km/h a végsebessége. Tehát ezek éles gokártok, és azért nem annyira vicces a talajtól másfél centire ilyen gyorsan közlekedni. És az a lényege, hogy valamilyen módon át kell legyen alakítva kézi irányításra az autó, úgy, ahogy éppen aktuális sérültnek a legjobb. Uh-huh. Vannak benne körülbelül egy olyan 22-24 versenyző, és gyakorlatilag egy ilyen egyévnyi beszélgetés, meg tervezgetés után eljutottunk odáig, hogy 2019 tavaszára elkészült az én gokártom is, és akkor elkezdtem edzegetni vele, és végül is 2019 nyarán, júliusban a Le Mani Európa bajnoki junior versenynek a betét futama volt, ez az úgynevezett Handicart Európa Kupa futam, ami egy versenyről szól, tehát pont azért, mert ugye sérült emberekről van szó, nem rángatják őket egy 4-5 futamos bajnokságban oda, hanem egy hétvégén, egy 3-napos hétvégén mennek jó sokat, és abból kialakul mindig a győztes személy, ez a külön a francia bajnokságnak, és külön ennek az Európa Kupának is gyakorlatilag az eredménye, és hát ebben sikerült versenyeznem, ahol ráadásul két kategória van, nagyon könnyen osztják ketté a brigádot, ugye akinek két végtagja érintett, vagy akinek négy végtagja érintett, ugye azok a jobban sérült emberek. Ezek közé tartozom én is, mert ugye a fogásom az egyik kézben sem tökéletes, úgyhogy én ebben a négy végtag sérült kategóriában lettem a harmadik, és abszolútban pedig, ha jól emlékszem, akkor 8., 9., úgyhogy viszonylag így elsőre egész jól sikerült az eredmény, de nyilván abban a pillanatban pillanatban, amikor eljöttünk, már azon gondolkoztam, milyen fejlesztéseket kell csinálni a gokárton ahhoz, hogy majd idén 2020-ban már legalább a kategóriában elő tudjak menni.
Mivel másabb gokartot vezetni egyébként, mint például az utakon rendes forgalomban vezetni?
Egészen más. Lehetne úgy átalakítva a gokárt is, mint az utcai autóm, ez ahogy előbb elmagyaráztam, hogy egy kézen a gáz, meg a fék egy karon, és akkor egy kézzel vezetnél. De miután így autóversenyzőként azt gondoltam, hogy én igenis valahogy két kézzel akarom fogni a kormányt, ezért a leghosszabb időt arra fordítottuk, hogy a kezeimnek megfelelően, illetve hát a kezeim erejének megfelelően legyen átalakítva úgy a gokárt, hogy mindkét kezem a kormányon legyen. Ezért úgy van, hogy a bal kezemmel egy kart húzok a kormány mögött, ami a gázt adja, és a jobb kézzel pedig egy kart eltolok a kormánytól, és azzal fékezem. Nyilván ez így a kezeknek a ráfixálása, meg hogy fárad el, meg a 20 körös versenyt hogy bírja ki, tehát hogy ezek ilyen hónapokig tartó matekolások voltak, hogy egy körön gyors vagyok, de 10 perc után elfárad a kezem, meg elkezd leoldani az a kötés, amit kitaláltunk, akkor elfárad a jobb kezem, és már nem tudok a 10. kör után úgy fékezni, akkor azért kell lassulni, tehát ezek hosszas fejlesztések voltak, mire eljutottunk egy olyan átalakító rendszerig, amivel azt mertem mondani, hogy jó, ezzel oda megyünk, és akkor ezzel megpróbálunk kiállni a többiek ellen. Majd megérkeztünk Lomanba, és megnéztük, hogy az összes ellenfelemnek van szervókormánya, meg rendes versenyülése, meg 6 pontos biztonságjöve. Ugye ezek a gokártban nincsenek, és én oda mentem egy normál gokártal, bekötetlenül, kisüléssel, meg szervó nélkül, wow, és akkor mindenki csodálkozott, hogy hát a magyar gyerekkel mi van, hát az így akar versenyen. és nyilván 3 nap alatt egy komoly hátrányból, de szépen utolértem őket, és akkor így jöttek, mindig nézegetik a bicepszemet, hogy tudom elvezetni erőből a gokártos szervó nélkül, és nyilván akkor szembesültünk vele, hogy a szabályok még erre is lehetőséget adnak, hogy ilyen szinten átalakíthatod a gokártot, úgyhogy most már nekünk is megérkeztek ezek a fejlesztések, egyébként meglepő módon Franciaországból, tehát a szervót azt maguk a francia barátaim küldték, hogy Zoli, ezt kell beépíteni, és akkor lesz szervód, meg már van ülés, meg öv, úgyhogy a tavalyi teszt, vagy a tavaszi teszteket már egy olyan gokártal fogom tudni végrehajtani, ami még talán versenyképesebb a többiekével, tehát nem leszek alapból egy vert helyzetben, hanem onnan tudunk elindulni, hogy na srácok, akkor technikailag egyforma mindenki, akkor most nézzük, hogy megy tömegbe.
Lenyűgöző a történet. A legelején ugye beszéltük azt, hogy nagyon sok mindennel foglalkozol, és amit mi még mindenképpen szeretnénk kiemelni, hogyha jól tudjuk, akkor ugye az FIA-nak is egy bizottságának tagja vagy, ahol, hogyha jól tudjuk, akkor a sérült versenyzők visszaintegrálásával foglalkoztok. Neked itt pontosan milyen szereped van, vagy hogyan kerültél ide egyáltalán?
Abszolút jól tudjátok, ez a bizottság 2017 évvégén alakult, tehát gyakorlatilag ilyen futópercre érkezett az én sérülésből való kilábalásommal, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség fontosnak tartotta annyira magát a sérült embereknek az utcai közlekedését, hogy ezzel igenis foglalkoznia kell egy külön bizottság keretein belül, valamint, hogy az egyre több sérült versenyző, vagy az olyan versenyzők, akik előtte voltak versenyzők és lesérültek, de szeretnének visszaintegrálódni, ahogy te is mondtad, hogy ezekkel az emberekkel is kell foglalkozni, és kell nekik segíteni, ezért életre hívtak egy bizottságot 17 decemberében, aminek én megpróbáltam azonnal a tagjává válni, és hát ez 18 decemberre realizálódott, már addig is járogattam különböző versenyekre, meg az összes bizottsági ülésen, mint vendég jelen voltam, és akkor gyakorlatilag 18 vége óta vagyok teljes jogú tagja ennek a bizottságnak, egyedüli magyarként. Maga a bizottság azzal foglalkozik, hogy tényleg a lehetőségeket megteremtsük azoknak a sportolóknak, akik szeretnének sérültként is újra versenyezni, és vagy a mobility oldal, amit mi így az utcai dolgokkal foglalkozunk, és az utcai dolgokat hívjuk, ott pedig akár csak, hogy más ne mondjak egy példa, hogy például az európai összes parkolóhely legyen egy méretű, vagy legyen egy olyan chipkártyás rendszer, ami a nem szabályos használatnál azonnal értesíti a közterületfelügyeletet vagy a rendőrséget, hogy azonnal büntet. Tehát ezzel olyan dologgal foglalkozunk, ami egyébként egy főleg egy ilyen erős lobby tevékenység, amihez megpróbálunk a Nemzetközi Automobil Szövetségen belül pénzt szerezni, hogy különböző projekteket megvalósítsunk, valamint az autósport oldalon pedig olyan apró technikai részletekkel foglalkozunk, mint hogy a sérültnek mennyi idő alatt kell tudni kiszállni a versenyautóból, vagy hogy milyen bajnokságban lehet egyáltalán szerepet vállalni, vagy hogy sportbírói szerepet hogy lehet vállalni kerekesszékesként, és még ezer-ezer különböző sztori van, amik felmerülnek, és akkor ezeket próbáljuk összefogni, ezeket próbáljuk a Nemzetközi Automobil Szövetség döntő bizottsága elé tárni ezeket a kérdéseket, és akkor ezeket ilyen hát fél év, egy éves intervallumokban apró picike lépésekkel lehet előre haladni. Szeretem ezt a munkát, tényleg egy erős lobby tevékenység, ami sok utazással és még több ilyen tárgyalással zajlik, de azt gondolom, hogy ezzel is valamilyen szinten tudok a sérültekért tenni, más sérültekért, nem csak magamért, hiszen itt nem feltétlenül a saját kis gesztenyémet kapargatom, mert nekem attól a gokártozás nem változik, hogy én most a bizottságban ott ülök, vagy nem, de ha mondjuk be tudnánk vezetni Európában 3-5 éven belül ezt a csipkártyás rendszert, akkor akár nekem is itthon, vagy bárhol Európában picit biztonságosabb lenne a parkolásom, hogy tutira van hely, vagy tutira csak olyanok használják a helyet, akinek arra jogosultsága van, és ezek miatt, az apró dolgok miatt nagyon fontosnak tartom ezt a munkát.
Visszatérve kicsit a versenyzésre, el tudsz képzelni valamilyen folytatást egyébként, vagy hogy mondjuk a gokartok közül egy kicsit másik szintre kerülj?
Én azt gondolom, hogy látva a saját sérültségi szintemet, az egészséges sportolókkal felvenni a versenyt, főleg gokartba, az szinte lehetetlen. Az élmezőny nálunk, az mondjuk egy ilyen egyperces pályán kap olyan 1,2 másodpercet az ugyanilyen egészséges emberektől, akik ugyanilyen gokárttal mennek, azért az gokártban nagyon sok, tehát hogy itt azért századokért megy a harc. Az, hogy a mi kategóriánkon belül vannak századharcok, az egy másik történet, de egészségesekkel felvenni a versenyt, ebben a szakákban nagyon nehéz. Ugyanakkor van nagyon sok olyan szakág, amiben meg egyébként lehet, most fejeződött be a múlt hétvégén például a világ legnehezebb tereprali versenye, ugye a Dakar, ami most éppen Szaúd-Arábiában volt, ott 3 darab barátom is indult, 2 autóval, 1 pedig kamionnal, mindegyik pilóta, és a 3-ból 2 teljesítette, sőt a kamion versenyző, a Albert Lovera, egy spanyol pilóta, ő abszolút 13. lett egy 50 fős mezőnyben. Tehát azt gondolom, hogy vannak olyan versenyágak, ahol pont a kitartás, pont a hosszúsága miatt, és pont amiatt, hogy nem ezred, század, meg tized különbségek vannak, hanem óra különbségek vannak, hogy igenis lehet és kell is tök jó eredményeket elérni, de kb. Nem tudok olyan szakágat mondani, ahol ne lenne sérült pilóta. Tehát van Dakar teljesítő motoros is. Tehát kerekesszékes motoros, akit főraknak reggel, azt este leveszik a motorról, és nyilván mennek mellette segíteni, hogyha elesnek, akkor vissza tudják állítgatni, de hogy vannak őrültek, akik kb. Bármire képesek. És ezen kívül meg az összes szakágban van sérült, tehát ralliba, terepralliba, autokroszba, rallikroszba, mindenhol, és egyáltalán nem a vert seregben autóznak, hanem igenis nagyon jó eredményeket érnek el. Pont a gokárt az nem feltétlenül az, amiben azt gondolom, hogy lehet lépést tartani az egészségesekkel, de én ezt nem is ezért csinálom. Ez itt a sérültek ellen nekem egy jó érzés, hogy tudok újra gyorsan menni, meg féktávon beszurkálni, meg nézni a telemetria adatokat, hogy 110-re vettem féktávot, és akkor jaj, de ügyes vagyok. Tehát ez nekem inkább egy picike feltöltődés. Egyáltalán nem arról szól, hogy ennek bármilyen bajnokságbeli, vagy nagyon komoly jövőbeli képet kell tartalmaznia. Ez ideig, óráig tök jó. Egy évben ez az egy komoly verseny, ez pont ki is elégít, tehát hogy ennél több nem is kell, mert kell hozzá annyit edzeni, hogy tényleg, amíg csak beszélni kellett róla, addig egy nagyon jó kis sztori volt, amikor csinálni kell, akkor annyira azért nem jó. Tehát, hogy akkor az fizikailag az olyan megterhelést ad, hogy akkor ott szoktam húzni a kis fejemet, hogy Zolika, ezt kitalálta ki, meg miért csinálod te ezt? Úgyhogy, de persze, utána gyorsan menni meg jó, de el kell fogadni, hogy azért mondom, ez egy egészséges szervezetnek is borzalmasan megterhelő.
De akkor ezek szerint láthatunk még okatban, mondjuk az idei évben.
Mindenféleképpen, meg valószínűleg a jövőben is. Tehát azért mondom, hogy ez az egy verseny, ez belefér az életembe, meg az ehhez tartozó edzések, és emellett meg ugye Vida Jani kollégámmal belekezdtünk tavaly kicsit ebbe a előfutkozásba ralliban, ugye visszatért 16 év után Magyarországra a Rally Európa bajnokság, amiből én ugye kiestem 16-ba, és visszatértünk, ahogy visszatért Magyarországra a rally, úgy én is egy kicsit visszatértem, és Jani vezet, és én beültem mellé navigálni egy előfutóautóba, amiről azt kell tudni, hogy a mezőny előtt mi megyünk utolsó nem éles versenyzőként, de éles versenyautóval, meg élesen megyünk, és felkészítjük a nézőket, meg a sportbírókat arra, hogy most már jön az éles mezőny. Nagyon-nagyon élveztük, én is, hiába nem vezettem, hanem csak navigáltam, meg ott irányítgattam, Jani, de nagyon élvezetes volt, úgyhogy ennek biztosan lesz folytatása az idei szezonban, az, hogy hány versenyen, meg merre, meg milyen autókkal, azt még nem tudjuk, de nagyon-nagyon sok felkérés érkezik, és nem csak Magyarországról, hanem külföldről is, úgyhogy majdnem, hogy azt kell mondanom, hogy dúskálunk a megkeresésekben, és így válogathatunk, hogy mivel szeretnénk, meg hol szeretnénk menni, amennyi időnk, meg energiánk lesz, mindenféleképpen szeretnénk ezt folytatni, mert látom azt, hogy ez Janinak is mennyit ad, mert tényleg lelkesedik, új szakágat próbál ki, ugye ő pályaversenyző, neki a rally az egy tök új dolog. Nekem pedig az, hogy ebbe a közegbe lehetek újra, és versenyautóba ülök, és gyorsan megyünk, még akkor is, ha nem én vezetek, de legalább gyorsan megyünk, úgyhogy én ott el vagyok a jobb oldalon. Sokan szokták kérdezni, nem félek-e, hiszen így sérültem meg, és meg se fordul a fejemben. Tehát annyira megbízom Janiban, és annyira jól érzem magam ezeken a versenyeken, hogy nagyon-nagyon jó érzés, és a parázás fogalma sem fogalmazódik meg bennem.
Hát ennek nagyon örülünk mi is, és hát akkor mi is szeretettel várjuk majd az esetleges élménybeszámolókat, meg mindent, és hát ugye adáson kívül már beszéltük, de akkor én szeretném, hogy adáson belül is elhangozzon, hogy ezeket a tartalmakat ugye a Speedzone és a Laptiming YouTube csatornán tudják majd követni a kedves nézők, érdeklődők?
Így van, ott tudtok bennünket ezen a két csatornán elérni. Gyakorlatilag ott a teljes életünk szinte 0-24-ben, tehát majdnem olyan, mintha belenne a lakásom is, meg az autó is kamerázva, mert tényleg gyakorlatilag heti 4-5 folyamatos frissülő tartalommal jövünk a nézők felé, és jobbnál jobb, szerintem tényleg jobbnál jobb anyagokat. Nyilván az autózás világából, tehát erre egy picit nyitottnak kell lenni, tehát aki főzős tartalmat vár, az most még nem minket keressen, de aki bármennyire is nyitott az autós tartalomra, annak nagyon ajánlom a csatornákat, mert tényleg a legmodernebbtől a leggyorsabbig és a legkülönlegesebbig minden, beszélgetős műsorok, gyors autók, versenypályák, úgyhogy tényleg minden.
Nagyon szuper. Egy dolog van még, amit minden vendégünktől szeretnénk megkérdezni, ez inkább egy kérdéskör, mert hogy amellett, hogy tudjuk azt most már így rólad, hogy milyen technológiákat használsz mondjuk a versenypályán vagy az utcai autódban, kíváncsiak lennénk arra, hogy mennyire vagy nyitott mondjuk az ilyen kütyükre, meg eszközökre, meg újdonságokra a technika világából, gondolunk itt akár social médiára, telefonra, okosórára, bármire, hogy egyáltalán az ilyen dolgok mennyire vannak jelen az életedben?
Jelen vannak, de megmondom őszintén, hogy egy platformon dolgozom, és ez az almás világ, viszont abból minden van, tehát abból mindent szeretek használni, és általában, ha tehetem, és úgy adja az élet, akkor próbálok a legújabbal működni. Egyébként pont most szeretnék telefonból is az újra váltani, de az óra a kezemen van, és meg is mondom, hogy miért az van a kezemen. Képzeljétek el, hogy annak van fixen kerekesszékes beállítása, és ezt nem nagyon láttam még más gyártók, más okos óráinál. Az Apple-nél ez létezik, és úgy van beállítva az órám, hogy nem a lépés számolja, hanem a lökéseket, a kerekesszék lökéseit. Nagyon vicces, és úgy határozza meg a napi penzumot a hajtásban, a mennyit sportoltam eddig, mennyit csináltam, tehát ugyanúgy, mint hogyha ti működtetnétek egy edzés óraként, nekem az úgy van beállítva, hogy kerekesszékes verzióra. Úgyhogy igen, nyitott vagyok rá, és próbálok is amennyire lehet a korra lépést tartani, tehát tényleg a tablettől a laptopig minden a környékemen van sajnos állandóan. Nem is biztos, hogy ez jó mindig, mert így az ember szerintem egy picit nehezen kapcsol ki, hiszen mindig elérhetőek vagyunk, és mindig itt vagyunk, és a socialben is mindig jelen vagyunk, és mindig válaszolunk, és mindig feltöltünk. De valahol el kell fogadni, hogy a világ szerintem most e felé megy, és én azt gondolom, hogy így, hogy YouTube csatornákat üzemeltetünk, szerintem mi nem is nagyon lehetünk elbújva, és igenis nekünk a social médiában ennyire aktívan részt is kell vennünk. Valahol határt kell húzni a normál életünk és a bemutatott életünk között, hogy azért valamennyi megmaradjon, de visszatérve a kérdésre, igenis ilyen kütyű fan vagyok én is, és nagyon-nagyon szerettem, és tényleg próbálok lépést tartani a korral, hogy azért lássam, hogy mi a modern, és mi merre megy. Nyilván minden platformon még nem vagyok jelen, tehát mondjuk Twitch és TikTok még annyira nincs, de tudom ezek is, hogy micsodák, és próbálok felnőni hozzájuk, csak szerintem egy kicsit kezdek kiöregedni belőle.
Ugyan, abból biztos, hogy soha. Mondjuk ott még mi sem vagyunk jelen, ezt hozzá kell tennem. Egyébként...
Akkor megnyugodtam.
Abszolút nyugodt lehetsz. 2 hete beszélgettünk Törös Balázzsal egy adás keretein belül, és ott volt egy kérdés, amit most egy kicsit átformálva rád én szeretnék föltenni. Tőle azt kérdeztük, hogy ha most volna lehetőség elhívni, vacsorázni egy bármilyen sportolót a világból, akkor ki lenne az? Nálad autóversenyzők közül... Ha most bárkit mondhatsz, akkor kivel beszélgetnél, vagy vacsoráznál, vagy akár buliznál egy jót?
Nehéz, mert én olyat választanék, aki már sajnos nincs köztünk. Én Sennával beszélgetnék nagyon. Megmondom őszintén Ayrton Sennával. Nehéz lenne őt már ugye visszahozni, de én tőle kérdezném meg, hogy azt a profizmust és azt a fajta hozzáállást, ahogy ő élte az életét, és ő kezelte a Forma 1-es világot úgy, hogy egy időmérő edzés utolsó egy percébe jött ki, és nagyjából összeverte a mezőnyt, hogy ezeket hogy merte megtenni, hogy tudta megtenni. Én egy kicsit vele beszélgetnék, és nagyon sajnálom, hogy még nagyon fiatal voltam akkor, amikor ő igazán nagy sztár volt, és hogy nem láttam őt élesben menni. Ezt egy picit sajnálom, de vele nagyon szívesen elbeszélgetnék, hogyha lehetne.
Ez nekem is nagy öröm a szívemnek. Egyébként ez nagyon jó volt hallani. Szuper! Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Ha lehet, akkor még ne tedd le, adáson kívül mindjárt még néhány részletet kérdeznénk, de hálásak vagyunk, és hát nagyon-nagyon sok sikert kívánunk neked a továbbiakban is.
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy érdeklődtedek, és minden jót a hallgatóknak, és nektek is.
Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen.
Besenyei Zoltánt hallottátok tehát, és természetesen hallhatjátok az Őrülteket a folytatásban is. Szerdán ismét érkezik majd az Őrültek Plusz, illetve kereshetitek most már azt a tartalmat is Facebook és Insta oldalunkon, hogy jövő hét szombaton kivel beszélgetünk majd. Rengeteg kérdést fel lehet nyugodtan tenni neki is. Úgyhogy jövő héten találkozunk, csodaszép hétvégét kívánunk mindenkinek.
Kellemes hétvégét, sziasztok!
Szevasztok!
Legközelebb is számítunk rád. Ez volt az Őrültek, Magyarország legizgalmasabb tech bulvár podcastje. Szakmai partnerünk a HVG Tech rovata, adásunk tökéletes hangzásvilágát pedig az Even Tech garantálja.